Sziasztok! A hegyi beszéddel megyünk tovább, gondolom senki számára nem meglepetés, aki korábbi hetekben itt volt, hogy azzal folytatjuk. Úgyhogy a Mátéból fogok felolvasni egy részt, és most nem csináltam kihirdetést hozzá, mert hogy, és fogalmazzam, nem annyira igehirdetésnek nevezném, vagy prédikációnak, amely napok mint inkább egy ilyen, mondjuk egy bővízes letételnek, vagy hasonló. Tehát, hogy más struktúra, más jelleg, úgyhogy emiatt nem is hoztam diát hozzá. A Máté 6.24.33-ot fogom olvasni, ami így hangzik. Máté 6.24.33. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit egyetok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok eti sokkal értékesebbek náluk. Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, akár csak egy araszival is. Mit aggódtak ruházatért? Figyeljétek meg a mezei lilomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kerencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsinyhitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyunk, vagy mit töltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. És azzal kezdi, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyik egy ülés, másikat szereti, az egyiket rosszulik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. És ezt a részt nagyon gyakran halljuk. De mi is az a mammon? Ugye van a mammon, férfetlen meg a pappon, és úgy általában lerődik az egészet egyszerűen arra, hogy a pénz a mammon, aztán kész. Ha nem menne más, csak a pénz maga. Valójában a mammon az egy görög meg az arámi nyelven levő kifejezés, ami nem csak a pénzt jelenti, hanem emellett jelenti a jó létet, a gazdagságot, benne van egy csomó dolog, benne van a birtoklás maga, hogy te valamit birtokolsz. Benne van a megszállott harácsolás is. Hogy én akarok dolgokat, akarok valamit megszerezni, akarom, hogy legyen belőle. Legyen mindig több. És az is benne van, hogy mindaz az anyagi bázis, amiben bízunk. Mindaz az anyagi birtoklás, amiben a reményünk benne van. Hogy az, amin van, amivel rendelkezem, az engem megtart, az engem megőriz, az rám vigyázni fog. Mind ez a mammon. Más értelmezésben a katolikus vonalon meg inkább úgy közelítik meg, hogy a mammon az a torkosság, a falánkság, a kapzsiság, a túlzott anyagiasság. Hogy az, amit meg tudok szerezni, amit magamévá tudok tenni, az enyém lehet. Az a mammon. Mind a kettő megközelítésben arról van szó, hogy valami, ami már az enyém is nem vehetik el. És nem a tudásról van szó, mondják, hogy tanuljál, mert azt nem vehetik el tőled, hanem a dolog, hogy ezt ha megszereztem, ez már az enyém, ragasztom hozzá 10 körömmel is, hogy el nem engedem. Van egy videó, amit mindjárt megmutatom nektek, mert már korábban ezt szerintem volt egy közelben, de hamarosan még egyszer, mert hogy jól leírja azt, hogy milyen könnyen tudunk a mammonhoz ragaszkodni, mennyire könnyen tudunk ahhoz kapcsolódni. Úgyhogy kérlek, nézzétek azt. Gondolom, ismeres a kifejezés, hogy kihúzzák alad a szőnyeget. És a társadalomban meg lehetett már élni sokszor ilyen eseményt. Ugye legutóbb a 2008. szeptemberében Amerikában akkor kezdődő gazdasági válság, ami hozzánk inkább 9-ben gyűrözött át jobban, vagy intenzívebben, abban is sokan megélték azt, hogy akár a ház úszott el, ami itt volt, vagy éppen a munkalehetőség úszott el. Ugye ez meg volt bizonyos szempontból a Covid alatt is, meg lehetett tapasztalni ezt, hogy milyen volt az, amikor elveszíti valaki az otthonát, a munkáját, a biztos stabilitását. Mennyire könnyű azt rájönni arra ilyenkor, hogy milyen apróságok is teljesen instabilá teszik az életünket, hogy mennyire azokra alapoztunk. És ez bizonyos szempontból normális, de mégis mennyire könnyen szétesik minden. És a régi időben, amikor ez íródott, az még jobban valóság volt. A manapság már azért a társadalom maga, a szociális háló, egymásnak a támogatása, az nagyon erősen segítjük egymást. De régen jött egy vihar, elvitte a házadat, és vége volt mindennek. Jött mondjuk éppen egy olyan fajta betegség, és akkor elpusztult az összes állat. Manapság, ha ilyen van, akkor mész a mezőgazdasági agrárminisztériumnak a megfelelő osztályára, és kapsz egy támogatást. Ha nem is a teljes összeget, amit elbuktál, de mégis megvan a fedezet, ha mögött, ami történt. Ha mész autóval, és van egy baleset, akkor a másiknak a KG, a biztosítása az, hogy fizeti a te autót kárának, egy részét legalábbis, ha nem is az egészet. Vagy ha nem volt neki, akkor is már egy olyan központi alap, amiből fizetik a te károdat. Régen ez nem így működött, sokkal inkább voltak rászorulva arra, hogy amiük van, valóban annyi volt csak az alap. És sokkal jobb helyzetben élünk most, mint akkor, amikor az egész elhangzott Jézus szájából. És mégis azt mondta ő is akkor, hogy ne erre alapozz. És tudom, könnyen beszélek arra, hogy ne erre alapozzunk, de azért mégiscsak ki az, aki nem pénzért kapja az ételt a boltban. Igaz? Tehát mégiscsak olyan módon történik ez az egész életünkben. Hogy akkor hol van a határa annak, hogy benne élünk a mindennapokban, meg benne rákényszerülünk arra, valamilyen módon mégis gyűjtsük, hogy hajszoljuk az anyagiakat. És lehet, hogy könnyű megítelni mások életében, hogy hát ő már azért túlzásba esett, hát de én még nem. Most voltunk ez a reklám helye, az Aldiban éppen nagy leárazások vannak, kiszórják a régi készleteket, vagy a megmaradt dolgokat, és bejelentünk Timivel, hogy megnézzük, hogy mik vannak. És mentünk be, és láttam egy gépet, egy ilyen munkagépet, ilyen eszközt, 3990 forint, hogy ez tök olcsó, hát ennyit megvenni. És nézem, de mi a fene ez? És nekiálltam rákérdezni, hogy mégis ez mire való, hogy nem kellene nekem. És utána rájöttem, hogy nem igazából, persze tudnám használni, tehát 2 évente egyszer, de nem kell nekem ez az eszköz. De azért, mert olcsó, már meg kellett nézni, hogy hát kell nekem mégis. De utána rájöttem arra, hogy ha nem ismerem fel, hogy mire való elsőre, akkor biztosan nem kell. De hogy mennyire egyszerű abba gondolkodni, hogy most olyan olcsó, most venni kéne egyet belőle. Ugye egyből ötöt nem egyet, mert hát egy nem elég. De hogy mennyire könnyű ezt fogom harácsolni, vagy azt mondani, hogy nekem is kell egy ilyen. És nagyon könnyű beesni ebbe a csapdába. Apróságokban is. És nem arról van szó, hogy ha valakinek sok pénze van, akkor ő biztos olyan személy, aki egyébként a pénz vezet. Angliában egy ismerősünk, mentünk ki hozzá bő másfél évtized ezelőtt, és mentünk a lakásába, ő egy tehetős vállalkozó, tehát ott volt a garázsban a Porsche meg a Harley, de egy kis Toyota Aygóval járt a mindennapokban, mert azt mondta, hogy az neki elég a város, aminek szenvedjen a nagy autóval, vagy bármi egyébben a forgalomba, hogyha befér az a pici autó mindenhova. És mentem be az irodájába, és ott volt egy 9 éves számítógép. Ilyen személynek, aki meg lehet tenni azt, hogy minden hónapban lecseréli a gépét, és mégis egy nagyon régi számítógépet használt. És azt mondta, hogy ameddig ez működik, addig ezt használja. És nem tetszett az ő hozzáállása. Hiába volt anyagilag tehetős, nem annak a bűvkörében élt. És találkozik könnyen olyan személyekkel, akiknek meg ugyan nem tehetősek, sőt nagyon szegények, és mégis a pénz bűvkörében élnek, mégis mindig minden arról szól, abban gondolkodnak. Szóval akkor mi lehet a legjobb eszköz arra, hogy kiköszöböljük ezt a fajta mammon utáni vágyat? Most a vágyat nem fogok tudni kiköszöbölni, az igazság, de az, hogy jól le tudjuk benne állni, az akármilyen furán is hangzik, de sok szempontból a közösség az, aki leginkább tud segíteni. Ami lehet családi közösség, lehet gyülekezeti testvéri közösség, de egy olyan közösség, akik tudnak figyelmeztetni téged, akiktől mersz kérni információt, véleményt, visszajelzést arra nézve, hogy te milyen vagy, és el tudod fogadni, amit mondanak. Nekem, amikor költöztünk, nagy segítség volt a költözés, csomó dolgot továbbadtunk, meg kipakoltunk. Most éppen már pakolok össze több dobozit, tudod, hogy mi az, ami igazából van, de nem kell. Egy nagyon gyűjtőketes vagyok. Ez egy tipikus férfi dolog egyébként a gyűjtőketés. Én is ilyen vagyok. Ugye a férfi mit csinál? Bemegy egy boltba, vettem egy gépet. És neki a feleség, ez mi ez? Ütvefúró. És miért vetted? Hát mert 1000 wattos, ez nagyon király. Van már egy, nem? Igen, ez a 450 wattos. Ezt most azon, hogy mennánk az lezajlódott otthon. És erre mondta a másik? Hát nem, de hát ez a 450 wattos, ez 1000 wattos. És mi az, amihez kell? Hát nem tudom, de bármihez kellhet majd. Ezzel gyorsabban fúrom ki a lyukat. Az a polcot, hogy figyelj, nem fúrták fel a falra, most már elfúrod. Majd valamikor igen. Már van 2 gép is, de még nem került fel a polc a falra. És mennyire könnyű belesni ebbe a csapdába, nem? Hogy szerezünk valami újabbat, legyen valami újabb. És akkor a feleségem visszajelzi azt, hogy nem biztos, hogy kellett volna ezt venni. És vittem már így vissza a gépet, hogy azt mondtam, hogy tényleg igazam. Nem volt erre igazán feltétlenül szükség. hogy azt mondani, hogy nem kell ez az életemben mindenképpen. Már csak azért is, mert sokszor azt csináljuk, hogy a közösségben, közösséget arra használjuk, hogy magunkat hozzámérjük másokhoz. Ha, neki csak ilyen ez van, ilyen az van. Akkor egy picit jobban állunk. És ez nem arra beszél, hogy ez tudatosan úgy mész oda, hogy hát a Jóskának meg a Bélának annak ilyen kocsija van, a Katinak meg a Pityűnak meg olyan kocsija van, akkor itt helyezkedek el. Nem tudatosan csinálod ezt, hanem hogy nekiállunk magunkat általában besorolni a dolgokba. Hogy hol is vagyunk, hogy ne kellünk hozzámérni. De hogy nem erre való a közösség, hanem arra, hogy visszajelzést kaphass tőlük. Ami nem könnyű, nem könnyű elhinni és elfogadni azt, hogy a más közül fogjuk visszajelzést adni. De még jobb az, hogyha ehelyett egy másik támpontot használsz, az pedig a megelégedettség. Hogy tudsz-e megelégedett lenni? Amikor azon gondolkodsz, hogy mennyire vagy mondjuk így mammon függő, akkor azt mondod meg, hogy mennyire vagyok megelégedett. Hogy az 1 Timóteus 6.6-ban, most szándékosan a Károly fordítást hozom eljétek, azt mondja, hogy de valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedettséggel, megelégedéssel. Tetszik azt, hogy nyereségnek nevezi. A megelégedettség az egy nyereség tud lenni számunkra. Azzal te nyersz. Mondhatom is, hogy nyersz te, nyer a társadalom, nyer a környezet, mert nem veszünk annyi hulladékot, nem veszünk annyi ökörséget, de hogy mindenki számára egy nyereség. A megelégedettség egy olyan tulajdonság, ami segít látni a valós szükségeteinket, miközben láthatjuk Istenben a végtelen lehetőségeket. A megelégedettség segít látni a te valós szükségeteidet, miközben látni fogod Istenben a végtelen lehetőségeket. Ha megelégedsz dolgokkal, akkor nem azok kerülnek már fókuszba eléd, amiket meg tudnál szerezni, hanem nagyobb perspektív nyílik ki Istenre, hogy őre figyelj, hogy őt keresd. És gondolj csak bele, hogy mi az, amivel elégedett vagy. Mi az, amire most azt mondod, hogy te most azzal elégedett vagy. Érdemes elgondolkodnod, hogy mi az, amivel elégedett vagy, és talán a legjobb eszköz erre az, hogy azt mondod magadnak, hogy mi az, ami, hogyha tudnék változtatni, nem változtatnék rajta. Mi az, amin, ha tudnék változtatni, nem változtatnék rajta. Talán ismerős az ilyen régi videó is van róla, meg kis anekdota is, hogy a falusi bácsi először megy a nagyvárosba, odaér a városba, a fiával együtt megy, aztán odaérnek egy lifthez, és liftbe éppen beszáll egy idős hölgy, becsukodik az ajtó, megy fel a lift, de a bácsi nem ismer. Azt mondja, hogy fiam, ha mi ez? Hát nem tudom, biztosan mi gép valamit csinál. Ha bemertek szállni, akkor annyira nem árthat. Erről beszélgetnek, közben lejön a lift, és kiszáll be egy olyan 20 éves kis csinos hölgyike. Bácsi néz, azt mondja, te fiam, hozom a nagyádat. Hogy gyorsan kicseréljük, gyorsan megjavítja. Hogy mennyire vagyunk elégedettek, mennyire látjuk úgy, hogy most ez jó tud számunkra lenni. Mi az, ami megtehetnéd, akkor változtatnál? Mennyire vagy elégedett mondjuk a használati tárgyaiddal? Lecserélnéd le őket, vagy azt mondod, hogyha lehetőség nyílik rá. És azt mondják, hogy figyelj, most bemehetsz a boltba, és minden géppel lecserélted, akkor azt mondod, hogy nem jó az így, vagy hú, azok gyorsan cseréljük le őket, mondjuk a konyhában. És a konyhát hozom, mert a hölgyek számára a konyha az olyan dolog, hogy azt legalább 5 évente teljesen át kell építeni. Nem tudom, hogy így van, de gyakran hallom ezt a... Egy olyan emberrel beszéltem, aki konyhákat épített, és mondta azt, hogy a konyha építés a legjobb biznisz, mert az 5 évente így lehet cserélni a nők. Szóval mennyire, hogy elégedett azokkal, vagy elégedett, hogy a kinézeteddel. Megváltoztatnál le valamit magadon, hogyha lehetőséged nyílik rá. Mennyire vagy elégedett önmagaddal. Mennyire vagy elégedett az életkörülményeiddel éppen. A munkáddal. A lehetőségeiddel. Mennyire vagy azzal elégedett? Mennyire vagy elégedett a baráti kapcsolataiddal? Változtatnál le rajtuk? Vagy mennyire vagy elégedett éppen önmagaddal? Miben szeretnél más lenni? Azt hiszem, talán már ezerben is nem kezdem tovább sorolni. Már ezerben is találunk olyat, mert azt mondom, hogy azért szeretnék rajta változtatni. És ne értsetek félre, nem arról akarok beszélni, hogy ne akarj változtatni, vagy hogy ez a törj bele minden, és ne is érdekeljen semmi sem. Legyél igénytelen és hasonlók. Csak az, hogy hol van a határa annak, hogy azt mond, hogy elégedett vagy, vagy te már többet akarsz, már a mammont üldözött. És nagyon-nagyon vékony a határa kettő között. Nagyon könnyű beleesni abba, hogy már valaminek a valami utáni vágy, az kitakarja azt, ami lehetőséget tartogat számodra Isten, az a vele való életben. És akkor hadd kérdezem most a legfontosabbat, mennyire vagy elégedett az Istennel való kapcsolatoddal? Mennyire vagy elégedett azzal? Megfelel? Nem azt kérdezem, hogy tökéletesen, mert azt kérdezem, hogy tökéletes, akkor mindig azt mondja, hogy jaj, nem, hát lehetne még jobb, lehetne többet ezt, többet azt, tudnám mindig egy sorolni. Nem az a kérdésem. Mennyire vagy elégedett az Istennel való kapcsolatoddal? Elégedett vagy-e vele? És ahhoz, hogy most egy kicsit lehessen ilyen visszaelős, az a kérdés, hogy mindenki hajtsa le a fejét csukjában a szemét, hogy ne lássa a másikat. Nem kell a végén táncolni, ne aggódjatok, hanem csak egyfajta ilyen visszaelős lehet magad számára, szóval hajtsd le a fejét csukjában a szemét, és gondolkozz azon, miközben ennézel se jobbra, se balra gyűrd le a kíváncsiságot, gondold végig azt, hogy olyan-e az Istennel való kapcsolatod, amire azt mondod, hogy igen, elégedett vagyok vele. És az a kérdésem, most az nézzen csak fel, aki azt mondja, hogy igen, elégedett vele. Köszönöm, nyugodtan nézzen fel mindenki. Nem olyan könnyű elégedetnek lenni, igaz? Visszajelzések alapján legalábbis nem. És aki felnézett, annak talán most nem lesz annyira tartalmas a következő szakasz. De az, aki lehajtva majd a fejét, annak talán egy plusz információval tudna távozni. Tehát a jó hír az az, hogy igazából ez nem egy lehetetlen küldetés, hogy elégedettek legyünk az Istennel való kapcsolatunkkal. Nem egy olyan dolog, amit ne érhetnénk el. És mivel tovább nézzük az igét, előtte egy felmérés szeretném hozni veletek, amit talán már hallottatok. Készítettek, hogy karácsony előtt leginkább akkor nő meg az öngyilkosságok száma. Mert az emberek akkor szembesülnek leginkább azzal, hogy mennyire nem elégedettek a családjukkal, a kapcsolataikkal, azzal, ahol tartanak az életben. Mennyire magányosak, mennyire szomorúak. És a pszichológusok egyfelől azt mondják, hogy a boldogságot és az elégedettséget tanulni kell. Nem jön magától. A boldogság és az elégedettség olyan dolog, amit megtanulni lehet. Nem fog magától jönni. Hogyha azt várod, hogy a boldogság az életedben, vagy a megelégedettség az életedben, az jöjjön el valamikor, soha nem fog eljönni. Ez a rossz hírem. Hanem meg kell tanulni megelégedetnek lenni. Ugyanakkor azt is mondják hozzá, hogy három dolog kell ahhoz, hogy ezt meg tud tanulni. Az élet tudatos élvezetére való törekvés. Ezt ugye például keresztésen kell szemszögből is nézni. Aztán a saját potenciálnak a megfelelő kihasználása, és a harmadik pedig az értelmes élet. Egyfelől az, hogy tud élvezni az életet. És ezt lehet, hogy azt mondjátok erre most, hogy hát ez milyen nem keresztény dolog. Élvezni az életet. Hát azért az keresztény nem erről szól, nem? Inkább szól arról, hogy add fel magad meg hasonlók. Láttam egyszer egy olyan Jézus élete feldolgozás filmet, amiben volt nevető Jézus. Gondoljatok bele, hogy hány olyan Jézus élete feldolgozást láthatok, amiben Jézus mosolyog vagy boldog. És rájöttem is arra, hogy elkezdtem gondolkodni rajta, hogy alig elnéztem olyanra, hogy látnék boldog Jézust. És csináltak egy olyan feldolgozást, amiben benne volt az, hogy milyen lehetett Jézusnak mondjuk a tanítványokkal együtt menni, és mennyire jó volt ez számunkra. Azt mondja, hogy vágyva vágytam elkölteni ezt a vacsorát veletek, az nem csak arra, hogy új, annyira rossz most minden, hogy veletek akarok tenni, hanem egyszerűen neki jó volt abban a közösségben lenni, abban az alatt a három év alatt. Hogy valószínűleg biztos vagy benne, hogy Jézus is tudott nevetni és élvezni az életet. Biztos vagy benne, hogy nem azért változott a kánai mennyegzőn a vizet borrá, mert mindenki azt mondta, hogy mindenki legyen részek, hanem mert tudott ő is önfeledten nevetni másokkal, tudta látni az életnek az örömeit. Jó volt számára akár mondjuk Jánossal közösségben lenni. Azért is iratta előtt. És lehetne hosszan sorolni. Nem látok erre konkrét leírást a Bibliában, hogy most akkor Jézus hányszor törekedett az élet tudatos élvezésére, de azt gondolom, hogy ez nem ellene van ő neki. Vagy mondom másként, ha azt mondjuk, hogy Isten a mi mennyei atyánk, és ő teremtett minket testlélek és szellemként, ő alkotott minket, ő adott számunkra érzéseket, akkor azért tette azt, mert hogy ő akarja azt, hogy egyiket legyen jó életünk. Hogy tudjunk élvezni is azt. Nem az, hogy mi, nem arról beszélek ez a jólét evangéliuma, hanem az, hogy Istennek nincs ellenére az, hogy te éppen tudsz mosolyogni, vagy tudsz örülni. A legtriviálisabb példa. Isten adta ajándékba a szexet az életünkbe. Azért, hogy az is öröm forrás lehessen. Nem úgy áll hozzánk Isten, mint aki ne akarná azt, hogy tudjunk élvezni az életet. Ez nem azt jelenti, hogy azt hajszolt, hogy mammonná váljon, hanem hogy azt az örömöket is azért adta, mert szeret minket. Nem azért, hogy azt hajszoljuk, és az olyan legfontosabb, hanem azért, mert szeret minket, és akarja, hogy tudjunk örülni ő benne. A potenciálok kihasználása, arról nagyon sokat tudunk beszélni az igéből. Nagyon sok dolgot el tudunk hozni. Hogy Isten az Efézus 4-ben látva az, hogy Isten adott különböző ajándékokat arra, hogy minket használjon abban, hogy az ő országa, az ő népe, a közössége épüljön. Adott nekünk talentumokat, adott nekünk ajándékokat, adott nekünk erősségeket, hogy egymást építsük és hasonlók. És a harmadik pont, amiről pedig itt van, az értelmes élet. Hogy mennyire kell az, hogy az életednek legyen valami értelme. Van egy kis történet, ami Leningrádban zajlott még a háború folyamán vagy során, és gyakran menekítettek ki akár a romok alól, akár bunkerekből gyerekeket, amikor éppen lelomott az egész épület, és ott maradt egy-egy gyerek, és volt egy kislány, akit megtaláltak, és az a kislány, amikor ott volt, kiszedték a romok közül, akkor meghalt a családja, testvérei, szülei, mindenki. Próbálták kimegíteni, elvitték egy házba, és nem csinált más, hogy abba ült. Nem akart enni sem, nem akart élni sem, aggódott miatt, hogy meg fog halni. Nem tudták rávenni arra, hogy egyen, nem tudták rávenni arra, hogy kicsit menjen közebb a kályához, a meleghez, csak azt látták, hogy el van egész nap a sarokban, az abban. Aztán egy katona kitalálta azt, hogy fogott egy törölközőt, és abban a törölközőben csinált egy kis babát. Elég russa babára sikerült egy törölközőt, nem egy szép babát csinálni, de ugye összehajtogatta, megkötötte egy helyen, hogy akkor az a nyaka, a két sarkot, a törölközőnek között a két karja, majd lefelé aztán a másik kettő láb, kötött rá, ugye még ott is négy ilyen kis kötést. Nagyjából baba formája lett, rajzolt rá arcot, amennyire tudott rajzolni rá. Tehát egy ilyen tipikusan ocsmány baba lesz egy ilyen törölközőből, azt kell tudjátok képzelni. És azt mondta a kislánynak, hogy tessék, és a te dolgod az, hogy gondoskodj erről a babáról. Hogy tanítsd meg, hogyan kell enni, hogyan kell túlélni. És a kislány, mikor ezt megkapta, nekiállt odafigyelni arra, hogy akkor ő is evett, és közben etette a babát, ő is odament a kályához, hogy a baba megmelegedjen, és így tovább. Még egy kisgyereknek is az, hogy volt értelme annak, hogy tovább éljen, az az ő életét is megmentette. Az, hogy értelmes életet éljünk, bizonyos szempontból az, hogy a legnagyobb alapját annak, hogy miért éljünk. És ha ismerős valaki számára a 27-esek klubja, ugye azok, akik 27 évesen haltak meg, hogy nagy híres zenészek egyebek, hogy mind azt mondták el, hogy azért vetettek véget az életüknek, mert már nem volt értelme élni. Nem volt már értelme élni. Mire hívna el minket Isten, ha nem arra, hogy értelmeset éljünk? És mi lehet ennek jobb alapja, mint a megelégedettség? Hogy elég az, ami van, és én tudok ebből még mások számára is hasznos dolgot hozni. Hogy hasznos lehetek mások számára. És ezeket a pontokat legtöbben úgy fordítják le, hogy keresd meg az álmaidat, aztán vizsgáld meg azt, hogy mi kell ahhoz, hogy elérd azokat, és valósítsd meg azokat, és dolgozz azon. Hogy általában így beszélek róla a világban. Ez a hétköznapi megfogalmazás. De mennyivel másabb a keresztény megközelítése ennek? Hogy értsd meg, hogy Isten mire jót tel téged, ami körülvesz téged, abban legyen elégedett, és közben használd ki mindazt, amit Isten megadott számodra ahhoz, hogy őt megdicsőítsd, hogy ő nagyja legyen. És hogy legyen ez számodra az örömnek a forrása, a boldogság forrása, hogy az Úrral vagy együtt, hogy őt dicsőíted meg. Hogy tudd, hogy mi az a terve veled, aztán fettesd abba az energiádat. És jól ismerjük az általános tervét Istennek, igaz, hogy ez már sokszor volt a szó, hogy Isten imádata a megosztani az evangéliumot másokkal, hogy közösségben legyünk a testvéreinkkel, hogy tanuljunk őről, és tanítsuk másokat, és hogy szolgáljunk a gyengék felé. Ez így általános a Bibliában meglévő 5 elhívás az életünkben. Mindenkit elhívott erre Isten. Mindenki számára feladatul adta ezt. És ameddig nem látsz részleteket, és konkrét egyes speciális célokat, addig élj ennek. Addig gyakorold ezt, akkor éld meg ezt. Keresd azt, hogy hogyan tudod ezt megvalósítani. És a kérdésként merül fel benne, hogy hogyan tedd ezt meg, akkor nyugodtan kérdez meg, és próbálok segíteni benne, mert ezt mindenki meg tudja, és meg mindenki vele akar végezni Istent. De közben figyelj arra, hogy ne kezdjen el vonzani a mammon. Hogy ne váljon semmi azzá. Hogy ne váljon akár mondjuk az életben levő örömetnek a üldözése azzá. Hogy ne váljon egy újabb munkagép megszerzése egy ilyenfajta dologgá, egy ilyenfajta mammonná. Hogy ne váljon a másik azon a hasonlítás mammonná. Vagy bármi egyéb. Az új ház, nagyobb ház, új autó, nyaralás, jobb külső egyebek, azok ne legyenek túl fontosak. Ne azt mondom, hogy dobd ki ezeket, csak hogy ne legyenek túl fontosak. Mert ameddig ezeket fogod üldözni, addig el fogsz felekezni arról, amit Isten tervezett te veled. Addig ezek a dolgok mindig ki fogják takarni Istent. Addig nem fogod látni az ő nagyságát, nem fogod megtapasztalni azt, hogy mi az, amit ő akar adni számodra az életben. Addig ez elvesztesz valamit. És ha nincs hozzá megelégedettség, akkor nem fogod tudni látni jól a valószínűségeteidet, és nem fogod igazából látni az Istenben rejlő végtelen lehetőségeket. Mert a megelégedettség ebben segít. Jól lásd a valószínűségeteket, és közben lásd az Istenben rejlő végtelen lehetőségeket. És hogyan tud ez megvalósulni? Megint egy másik történet, azért mondtam, hogy már kevésbé igazat, és mindig kevésbé történetek vannak. Egy üzletember elmegy végre nyaralni, pihenni, részben üzleti út, részben egy kis kikacsolódás, és lemegy a tengerhez, és azt látja, hogy a tengernél ott van egy halász a csónakja mellett, és ott üldögél. És megkérdez azt, hogy miért nem mész el halászni? Azt mondja a halász, hogy hát az igazság, hogy mára eleget fogtam, mondja a halász. És mondja az üzletember, hogy na jó, de miért nem fogsz több halat? De több halat fognod, és mennyire jó benne az, mint amire szükséged van. Mondja a halász, és az miért jó? Az üzletember azt mondja, hát figyelj, elkezdesz több halat fogni, akkor a többet lehet, azt eladod. Ha eladod, lesz több pénzed. Előbb-utóbb lesz annyi pénzed, lesz még egy hajód, a később lesz egy halászflottád. A végén annyi pénzed lesz, hogy az egészet eladod, akkor eljutsz arra a pontra, hogy nem csinálsz másnak, leülsz és érzed az életet. És azt mondja erre a halász, hogy miért szerinted most mit csinálok? Mennyire könnyű belemenni ebbe, mennyire könnyű nekiállni, akár keresztényként is üldözni az életet, hogy azt mondja, hogy csak egy kicsit többet. Ez Istenre is jó fényt hoz, nem, hogy az én vagyok az ember, aki az Úrért ezt és azt teszi. És igazából ez a mammon csapda, hogy azt hiszed, hogy ha kitűzött cél meg lesz, akkor majd elég lesz számod, akkor majd jó az az életed. Ha a kitűzött dolgot megszerzed, akkor majd jó az az életed. De nem lesz az. Egy csomó mindent tudunk üldözni, és nem lesz az. Akármit el akarsz érni, nem lesz az. Egészen addig, hogy nem azt üldözöm, hogy Uram, te mit akarsz? Mi a te szándékod? Egészen addig mindig elégedetlenek leszünk. Van egy testvérpár, pápának, itt elég jól ismerett a város, ha valaki esetleg arra kell menni, és meg kell nézni, a spárral szemben van egy műhelyük. Gumis műhelye van ennek a testvérpárnak. Nagyon híresek ott a városban, van, nem tudom, több tucat ingatlanuk. A gumis műhely úgy néz ki, hogy belül egy darab kis lámpa világít, mindig szürkület, hogy fél homály van. Nincsen külön autó, amit be lehetne hajtani. Az utcán csináltak egy ilyen kis placot, és ott szerelik a gumit. Esőben is, mindenben, rossz időben is. Az üzletek nincsen ablaka, hanem be van deszkázva, mert hogy olcsóbb. És ott van egy testvérpár, akik szó szerint milliárdosok, amit van tőkéjük, de a legszakadtabb, legocsmájabb helyen dolgoznak, és semmire nem figyelnek. A legtökéletesebb példa számomra arra nézve, hogy mennyire könnyű azt mondani, hogy csak egy kicsit még többet szeretnék. Csak egy kicsit még többet. És hiába több tucat házuk, de ocsmány körülmények között dolgoznak minden nap, nincsen családjuk, akik elhozhatnák az örömüket, egy dolog van, pénz. Semmi más. Igazi zsákutcába kerültek. És azt mondja, ez az igazság az, hogy nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Hogy nem megy a kettő együtt. Hogy nem fog beleférni. Ezért mondom nektek, hogy ne aggódjatok az életetekért. Ne rágódj ezen. Ne üldözd dolgokat, hiszen Isten gondot visel rólad. Mennyire tudjuk ezt elhinni, Isten gondot visel rólunk? Mennyire van meg ez a bizodalmunk? És nem arra gondolok most, hogy akkor mindenki adja fel a munkáját, aztán majd virágra futkozunk a réten, és így hippi módjára éljük az életünket, hanem csak az, hogy elhiszed azt, hogy Isten gondot visel rólad. ha éppen nehéz a körülmény az életedben. Ha éppen mondjuk elszedted a munkádat, Isten gondol fog rólad viselni. Ha éppen betegségben vagy, akkor gondol fog rólad viselni. Nem tudom hogyan. És azt nem azt mondom, hogy könnyű lesz az a helyzet. Hanem, hogy van-e olyan bizalmat, hogy Uram, akkor is rátállok. Amikor a Honvédségtől leszereltem, akkor tényleg meg volt már a tervünk, hogy mit fogunk csinálni. Mivel meg volt a ház, amit megrajzoltunk, hogy hogyan fog kinézni, mindent megterveztünk benne, és azt utána azt, hogy akkor leszerelni. És tavasz végén mondta Isten azt, hogy akkor másfél akarna hívni. És volt egy nyár arra, hogy akkor ezt átimálkozzuk, és mit akarunk csinálni. És akkor azt kell kimondanunk, hogy rendben, Tim is tanul még, én is tanulok, hogy ott vagyom a Honvédségre, nem ez bevételünk. Elhiszik azt, hogy Isten gondot fog ránk viselni. És három napig imádkoztunk, és azt mondtuk a végén, Uram, ha ezt mondod, akkor elhisszük. Nem tudjuk, hogy fogod csinálni, nem tudjuk, milyen lesz. Sőt, tök rossz feladni az álmainkat. A megrajzolt házat, ami ott van előttünk, és kinéztük a telket, hogy mit fogunk megvenni, és Honvédségnél kaptunk valami pénzt, hogy ezt meg is tudjuk valósítani. De ha azt mondod, hogy te gondolod, hogy ez ránk, akkor megtesszük ezt. És emlékszem arra, hogy beadtam a papírt, és nézett rám a parancsnok, hogy te hülye vagy. És nem tudom. És akkor nézett, de hát miért? Ezt mondta Isten. Jaj, de hülyeskedjél már. Tényleg. És nem tudta hova tenni, hogy de hát ezek nem normálisak. És mindenszerűen tényleg nem voltunk azok emberileg. De azt mondja ezek azt, hogy de keresétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. És megéltük azt, hogy mindig volt fedél a fejünk fölött, és mindig volt étel az asztalunkon. És ott látszik rajtam, hogy nem kevés étel volt az asztalom. Tehát, hogy nem arra van szó, hogy akkor nagy nehézség lett volna. Voltak nehézségek, persze, de hogy Isten mindig gondot viselt ránk. Keresétek először az országát és igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. És annyira átfog az a kicsi rész, ez ma is aktuális, hogy nem a ruhád márkája határoz meg. Nem az a döntő, hogy több magas processzor van a telefonodban, mint az almában, ahelyen magot találsz, mert nem az ilyen dolgok határoznak meg, vagy nem a mellbőséged, meg a biceszednek az átmérője, vagy az kerülete határoz meg, azt számít, hogy hány poszt van éppen a te kommentet körül, meg csomó ilyen dolgot, nem az fog boldoggá tenni, hanem maximum az csak más problémákat generál. Azt fog boldoggá tenni, hogy mennyire érted azt, amit akar Isten. És gondolj bele abban, amikor először beszélgetni egy régi barátoddal, akkor milyen emlékeket kezdtek el megosztani egymással? Arról beszélgetsz a régi barátoddal, hogy hú, emlékszel? Akkor egy Nike Air Jordan, nem tudom, milyen cipőm volt. Nem is fogja, nem fogsz te sem emlékezni, meg ő se. Vagy hú, akkor éppen ilyen telefonom volt, vagy ilyen telefonom. Arra sem fogja emlékezni senki sem. Arról fogsz fel beszélgetni, hogy miket éltetek meg közösen. Mi az, amiket megtapasztaltatok. Ha a gyülekezete azt mondjuk, hogy figyeljetek, most van 2025, 2075-ben, aki még él, az itt találkozunk majd február 16-án. Eleve nem fogunk itt lenni, mert elfelejtjük, hogy a telefon már elfelejti, nem ment el, de mégis elmenti, és eljönnénk ide. Nem arról beszélgetnénk, hogy akkor éppen milyen márkájú volt itt a billentyűzet mögött, mert a keyboard, hogy hívják ezt? Zongora, köszönöm! Hogy milyen márki volt az zongora mögöttünk, vagy hogy mennyire volt erőteljes a dicsőítés a jegyek. Nem arra fogunk beszélgetni, hogy mennyire beszélt gyorsan a boci, és semmit sem értettünk belőle, és hát fú, de szörnyű volt, hanem arra, hogy mi az, amit megéltünk Istenből. Mi az, amit akkor megtapasztaltunk az Úrral. Mi az, amit átéltünk vele. Arra fogunk beszélgetni akkor. Senki nem fog már emlékezni arra, hogy éppen ma milyen autóval jött ide, vagy milyen ruhából ült, vagy éppen akkor mi volt az ilyenfajta materiális dolog, ami körülvette. 50 év múlva, ha még élünk, arról fogunk beszélni, hogy mit éltünk át Istennel akkor. Üljetek le egy 90 éves néni vagy bácsi vagy gyülekezetből, hogy meséljen a gyülekezetről, hogy milyen volt neki, amikor elkezdett járni. És nem fog neki járni beszélgetni ilyen anyagi dolgokról, hanem csak arról, ami számára igazán fontos volt, amit megéltett Istennel. Az lesz az, ami meghatározta a dolgot számára. Arra fogunk beszélni, hogy Jézus milyen módon szeret minket. Az lesz a mi emlékünk. Csináltunk egyszer egy ilyet pápán, hogy azt mondtam, hogy Isten tisztelt helyett, most már nem vagyok ilyen redbondó, de akkor még elég őrült voltam, vettem több doboz, ilyen kis pici milkacsokit, nem biztos is ismertek, és azt mondtam, hogy kettesével menjetek ki egy gyülekezetből, és a városban osztogassátok ezt, és mondják azt, hogy csak azt szeretnék el, hogy Jézus szeret téged. Gyülekezet majdnem megkövezett engem, de kimentek végül. És jöttek vissza aztán az ember, és mondták azt, hogy Az emberek lehidaltak attól, hogy valaki odajön hozzá, hogy egy kis csökkentő, hogy csak szeretnék el, hogy Jézus szeret téged. Hogy megbevágta őket, hogy mennyire erőteljes volt. És egy csomóan, még most is emlegetik a gyülekezetből azt, hogy milyen volt akkor osztogatni. És volt olyan ember, akivel évekkel később találkoztunk, és mondta azt, hogy akkor kapott egy csokit tőlünk. És ő még emlékszik rá. Nem a Mirka csoki ízére emlékszik, hanem arra, hogy kapott valakitől egy csokit, és azt mondták, hogy Jézus szeret téged. És van olyan emberek, ödölt hozzánk 9 évvel később, és azt mondta, hogy annól csináltatok egy videóosztást a városban, és szeretném elmondani, hogy akkor tértem meg. Nem velünk, csak kapott egy Bibliát, olvasta és megtért. És 9 évvel később nem emlékszik már, hogy milyen kiadó volt a Biblia, vagy ilyesmi. Arra sem kérdezik, hogy ki volt az, aki adta, csak arra emlékszik, hogy baptistát kapott egy könyvvel, egy Bibliát, és ezért megtért. A megelégedettség az erről szól, hogy ezek azok az emlékek, amik igazán megelégedettséget töltenek el. Nem a mammon, az anyagi javatnak a birtoklása, hogy akkor mi volt, az, hogy mit éltem át Istennel. És ha emlékeztek, gondoltok mondjuk arra, hogy milyen volt akár egy gyülekezeti pünköst hétfői alkalom, akkor azt mondja, nem tudtok elmondani azt, hogy most akkor mi volt ez, vagy az olyan az, de az megtapasztalás, amit átéltetek ott, azt nem tudjuk osztani. Arra emlékszünk, hogy ott mi volt. Szóval 50 év múlva mire szeretnél emlékezni? Amikor itt lesz 50 év múlva, majd találkozunk, ne felejtsetek el, tehát 2075. február 16, illetve a naptárba. Mi az, amire szeretnél emlékezni? Mi fog téged megelégedettséggel eltölteni? Mi az, amire ezt mondod? És nem az, amit lehet éppen most elképzelsz, hogy milyen jó ilyen dolog lenne, hogyha álmodozunk arra, hogy miért van, hogyha ez lenne, vagy az lenne, vagy így változna. Végre lenne kényelmes székek, és nem fában lenne, vagy jó kis ilyen körbeveszélyen karosszékszerűen, és akkor be lehet süppedni. Akkor lenne igazán jó. Nem ezekre fogsz emlékezni, hanem arra, hogy milyen volt az Úrral együtt. Mennyire jó volt vele együtt lenni. Senki nem fog már emlékezni a technikára. De arra igen, hogy milyen volt Istennel együtt. Arra igen, hogy milyen vele közösségben lenni. Úgyhogy vagy Istennek szolgálsz, vagy a mammonnak. Az egyik az valódi megelégedettséget fog hozni az életedbe, a másik az kevésbé azt fogja hozni. De azt mondja, hogy a kulcs az mindig az lesz benne, hogy keresd először Isten országát és az ő igazságát. Hogy ezen fog múlni az, hogy lesz-e benne megelégedettség vagy sem. Szóval legyen ez az első, hogy mit akar Isten? Mi az ő akarata? Hogy kelj fel minden reggel úgy, hogy megkérdezed, hogy Uram, mit akarsz ma velem? Mondd, és ezzel fog dolgozni. És arra fog fókuszálni. Mennyire jó, hogy ilyen módon tudunk együtt lenni Istennel. Hogy Uram, a te lelked által mit akarsz tanítani a számomra? Mire hisz engem a többiekkel kapcsolatban? Mi az, ami keresztül meddicsőítette téged? Ki az, akivel megosztom az evangéliumot? Hogyan lehetek közösségbe testvéreimmel? Mit akarsz tanítani nekem ma, Uram? Hogyan szolgáltok mások felé? Ha csak ez az 5 dolog, amiről beszéltünk, ha csak ezt az 5-öt megkérdezed Istentől, már teljesen mássá fogja formálni a napodat. Már benne az, hogy őt keresed először, és akkor ezt meg tudod élni, akkor az valódi elégedettséget fog hozni. És ha megkérdezed az 5 dolgot Istentől, és abból akár csak egy-két dologban meg tudod élni azt, hogy igen, ezt ma megértettem és megcselekedtem, akkor boldogan fogsz lefeküdni este. De jó volt együtt lenni Istennel. Keresd először az ország és igazságát, és minden egyéb megadatik neked. Minden más dologban. Mert Isten tudja, hogy mire van szükséged. De te mennyire tudod azt, hogy mire van igazán szükséged? Hogy sokkal jobban szükséged van arra, hogy ezeket megéld Istennel. Szóval, hogyha megelégedett életet szeretnél élni, ha úgy szeretnél visszanézni 50 év múlva, a mai napon, majd ezen a február 16-án, hogy Uram, ez az 50 év, ez nagyszerű volt veled. Ha ezt szeretnéd, akkor az azt kell mondanod magadnak, hogy készülj feladni a saját kitűzött céljaidat, azért, hogy azt mondd Istennek, hogy Uram, cseréld ki a te céljaidra. És emlékeztek el, hogy beszéltünk arról, hogy telebevásárlókocsival érkezem, és hozom azt, amit én megéltem Istennel, megosztom másokkal, és megosztják velem azt, amit ők megéltek, és így meg az a telebevásárlókocsival. Akkor sőt egy másik bevásárlókocsival hozhatok magatokkal, amire azt mondom, hogy Uram, itt ez a bevásárlókocsi, ebben benne vannak a céljaim, amiket szeretnék elérni. Ezek mind fontosak számomra, Istenem. Ezeket átadom neked, és lerakom eléd. Lerakom eléd, és amit akarsz, az visszarakod a kocsiba. Ami helyett mást akarsz beratni, az pedig rak be mást. és szeretném látni és érteni, te mit hasz be oda. Hogy mi az, amit elhelyezel itt. És két dolgot szeretnék elmondani, most nincs itt Timi, úgyhogy nehéz így elmondani, mert azt hittem, itt lesz, és akkor hallja majd ő is. De az egyik az az, ami jóhoz kapcsolódik, amiről beszélgettünk egyszer, és mondta, hogy számára nagyon nehéz volt ezt megtenni, és akkor ő ezt elmesélte, utána megcsináltam is Istennel, hogy azt mondta egyszer Istennek, hogy Uram, ha te a férjemet el akarod kérni tőlem, és azt mondod, hogy most akkor meghal, akkor le tudom tenni eléd. Nem azért, mert akart olyan a Timi, hogy ilyesmi, nem erre vágyott, hanem azt, hogy akkor éppen arról beszélt Istennel, hogy mit vagy képes feladni, értem. És megkezdte az Isten azt, hogy akár a férjedet is. 10 pár éve volt egy szívműtétem, és az nem sokkal előtte volt, amikor ez az egész történt. És akkor azt tudtam mondani, hogy Uram, akkor itt van, most hozom a bevásárlókocsiba a férjemet. Leteszem őt is eléd. Hogyha akarod, akkor visszaadod nekem, ha nem, akkor azt is el tudom tőled fogadni. De látni akarom, hogy mi a te szándékod, Uram. És akkor azt elmeséltek, az nekem nagyon erőteljes volt, hogy mennyire nagy hittet ott lenni. Ja, nem az van arról szó, hogy Istenem, hogy menjen minden áron a férjemet, hanem hogy ha lehet, akkor maradjon életben. Le tudom tenni eléd azt is. Hogy ne legyen ő sem mammon az életemben. Oda tudunk-e vinni mindent Istennel, és azt mondani, hogy Uram, leteszem eléd mindezt, látod, hogy nekem fontos. De nem akarom, hogy mammonná váljam. Ha lehet, akkor örülök, ha visszaadod, ha nem, akkor pedig adjál másokat helyette, amiket te akarsz, mert te célod, te szándékod, és akkor azon fogod dolgozni az életemben. Az egyik a Timivel kapcsolatban, a másik az pedig egy kicsi kis képestap a hűtőnkön, ami most már nincsen fent, de elég sokáig fent volt. Timi adta ki annó még, és nagyon örömmel néztem ezt. Ez egy csónakból vízre kilépő lábat ábrázol. Ennyi az egész kép. Egy csónakból vízre kilépő lábat ábrázol. És én akkor úgy álltam hozzá az egészhez, hogy ez a lépés, a megelégedettséghez vezető út első lépése. Csónakból vízre kilépő lábnak a képe. Ez a lépés a megelégedettséghez vezető út első lépése. Én azt mondom, hogy Uram, leteszek mindent, és amit te akarsz, az marad meg benne. Ahogyan te akarsz megtartani, úgy fogok majd ezen járni, ezen a vízen. Annyi a kérdésen csak, hogy te elindulsz-e kifele ebből a csónakból. Hadd imádkozzak most ezért. Mindenható Istenem, annyira jó megtapasztalni vele dolgokat, és annyira jó átélni rengeteg dolgot a te veled a közösségben. És hiszem azt, hogy tanítványnak is nagy dolog lehetett átélni azt, amikor a csónakban te lecsendesítetted a vihart. De még mindig a csónakban maradtak. És az, amikor kilépett Péter a vízre, az egy teljesen másfajta megközelítése volt annak, hogy mit jelent benned bízni. És nem hiszem azt, hogy Timnek is egy teljesen másfajta minőségű bizalom volt az, amikor mindent adott vinni eléd, és letenni eléd. És nem nagyon nehéz odavinni mindent eléd. Nagyon nehéz azt mondani, hogy itt van az életemben minden számomra fontos dolog, kipakolom eléd. És rád bízom, és megbízom veled abban, hogy terek vissza azokból mindent, amit te gondolsz, de hagyjál ki minden olyan dolgot, amit azt mondod, hogy nem kell az életünkben. Segíts Uram abban, hogy tudjunk olyan bizalommal menni eléd, és olyan megelégedettséggel menni eléd, hogy azt mondhassuk, hogy Jó, én téged keresek elsősorban. Azt akarom, hogy te velem gyere, és amit ezen kívül te még belefakolsz ebbe a kosárba, azt én kész vagyok inni magammal. Amit nem, akkor azt arra kész vagyok, hogy azokat is hátra hagyjam. Mert nem kell más, Uram, csak te, és veled megelégszem. Add meg, Uram, hogy ilyen hittel tudjunk ott állni előtted, és ilyen hittel tudjunk tovább menni ebből az imaházból ma is. Azt tudjuk mondani, hogy nincs másra szükségem, csak rád. Amen.